Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy megérkeztetek, itt vagytok, jó látni benneteket újra. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követik, most kapcsolódnak be, hallgatják ezt az előadást, aminek a címe az új világrend. Húha! Ki az, akinek erről egy piramis meg szem jut eszébe? Akkor előre elmondom nektek, hogy csalódást fogok ma okozni nektek, mert nem erről fogok beszélni. Hát milyen új világrendről lehet beszélni, hogyha nem erről? Azért ezt elmondom, segítek annyit, hogy ez a sorozatomnak az utolsó része. Emlékeztek még arra, hogy miről volt szó? Miről beszéltünk eddig? Isten királysága, nagyon jó, oké. És honnan indult ez az Isten királysága? Édenből indult az Isten királysága, oké. Tehát erről fogunk, erre vissza fogok most hivatkozni, meg megnézzük, hogy akkor miről is beszéltünk eddig, hogy majd ebben fogok segíteni, tényleg most nem kell mindenre visszaemlékezni, hiszen lehet, hogy valaki most csatlakozik be, annak szívesen ajánlom, hogy hallgassa végig az előzőeket, mert nagyon sok mindent láttunk, hogy mi minden van Isten királyságában, de az, amiért igazából foglalkozunk ezzel a kérdéssel, az az, amit maga Jézus mondott erről. De még mielőtt erre átérnék, azért egy érdekes gondolatot szeretnék megpendíteni itt az elején. Hányan tudtok ezzel a mondattal azonosulni? De jó lenne már a mennyországban. Hallottátok már ezt? Mondtátok már, vagy megfordult ez a gondolatotokban? Szerintem minél idősebb valaki, annál inkább megfordul a gondolataiban, vagy minél több nyomorúságon megy át, annál inkább ez megfordul a gondolataiban. Erre visszatérünk majd a legvégén. Jó, erre a mondatra. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Jézus mondott egy nagyon különleges kijelentést, ez, ami szinte minden előadásban elhangzott, amikor ezt a témát átgondoltuk, mégpedig azt mondta Jézus, hogy Isten királyságának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Beszéltünk arról, hogy mi mindenféle evangéliumot hirdetnek különböző csoportok, ezek mennyire egymással ellentmondanak, és beszéltünk arról, hogy maga Jézus is hirdette Isten királyságát, majd erre fogok egy-két igét idézni, de most először azt szeretném feleleveníteni, mi mindenről beszéltünk Isten királysága kapcsán. Ahogy említettétek, Isten királysága az Édenben lett felállítva, és ott látjuk azt, hogy mi mindent veszített el az ember az Isten királyságával, és mi mindent nyerünk vissza Jézus Krisztusban. Ugye erről beszéltünk az előző alkalmakon, hogy mi mindent veszített el az ember, elveszítette azt a Istenben való elrejtettséget, biztonságot, és utána a mezítelenség az egy kiszolgáltatottságot jelentett számára. Elkezdett félni. Ehhez képest mit kap vissza az ember? Emlékeztek erre, miről beszéltünk? Az Istennel való kapcsolat, ugye megbékéltünk az atyával, mi, hogyan, mi által, mikor, mi történik? Krisztus által, így van. Tehát ugye ez az első dolog, ami helyreállítódik a királyság kapcsán, az Istennel való kapcsolat, békesség. Aztán utána beszéltünk arról, hogy bejött a fájdalom. Ugye azt mondta Isten az asszonynak, hogy fájdalommal szülsz magzatokat. Bejött a fájdalom, bejött egy rakás szenvedés az emberi családba, az emberiségbe, ami egy csomó betegségben, egymás bántásában, és egészen odáig menően, hogy ördögi megszállásban nyilvánult meg. És ezekből mindből van menekülés, gyógyulás, szabadulás Jézus Krisztusban. Erre majd fogok konkrét igét is mutatni. Aztán a harmadik pont, amiről beszéltünk, az a kapcsolatoknak a megromlása. Ugye beszélt, Isten azt mondta az embernek, az asszonynak azt mondta, hogy te majd epekedsz a férjed után, ő meg majd uralkodik rajta. Tehát nincs harmónia férfi és nő között, nincs harmónia ember és ember között, és ezek ugyanúgy helyreállítódnak Isten királyságával, ugyanúgy helyreállítódnak Jézus Krisztusban. Aztán beszéltünk arról, hogy az embernek azt mondta, hogy fáradtsággal fogod enni a te kenyeredet. Arcod verítékével fogod enni. Ehhez képest mi az, ami helyreáll? Nem kell dolgozni? Nem erről beszéltünk, hogy nem kell dolgozni, hanem mi az, ami helyreáll? Isten gondoskodik rólunk. Nem nekem kell magamról gondoskodnom, nem nekem kell megvalósítanom az én biztonságomat, az én jólétemet, hanem Isten az, aki tudja, hogy mire van szükségem, és betölti az én szükségeimet. Nem kell aggodalmaskodnom magamért, mert van egy szerető atyám, aki tudja, hogy mire van szükségem, és ő intézkedik, ő segít, ő velem van. És amin van, azzal megelégedésben élhetek, sőt, bőségesen van még adni is másnak. Tehát nem a külgazdagságról beszéltünk, ugye erről beszéltünk egy külön alkalommal, hogy mit jelent az evangéliumi bővölködés. Arról beszéltünk, hogy Isten gondviselésében vagyunk, és ő ad nekünk megelégedést, jólétet, gondoskodást, nem kell aggódnunk semmiért. És legutoljára pedig arról beszéltünk, hogy az ember sorsa a királyság elvesztésével, az a halál, és amikor visszakapja az ember, visszalép ebbe a királyságba, akkor mit kap meg? Az örök életet. És arról beszéltünk, hogy ez az örök élet, ez nem egy jövőbeli dolog, hanem ezt Jézus Krisztusban kapjuk meg, az ő élete, az az örök élet, amit már itt most megkapunk. És ezekről beszéltünk az előző alkalmakon, és most pedig szeretném egy kicsit időrendbe tenni ezeket a dolgokat, és egyúttal egy kihívást is intézni hozzátok, mert ugyanúgy, ahogy Jézus idejében, ez nagyon foglalkoztatta az embereket, hogy akkor mikor jön már az el, most is, ahogy ezt az első kérdést feltettem, hogy jaj, de jó lenne már a mennyországban lenni. Hát akkor is így gondolták az emberek, hogy jaj, de jó lenne már, hogyha a mennyek országa, a menny királysága lenne itt a földön. Na de nézzük meg akkor, hogy hogy van ez időben. Maga Jézus, amikor elkezdte az üzenetét hirdetni, azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ez érdekes, nem? Tehát azt mondja, hogy elközelített. Tehát, hogyha elközelített, akkor közel van. Ez mikor volt? Mikor is mondta ezt Jézus körülbelül? Hát kb. 2000 évvel ezelőtt. És ma az emberek még mindig azt mondják, de jó lenne a mennyországban élni. A mennyek királyságában. Látjátok, hogy ez ugyanaz egyébként, a mennyország meg a mennyek királysága, belegondoltatok, hogy ez ugyanaz? És Jézus 2000 éve azt mondta, hogy elközelített. Hát, most akkor tényleg elközelített? Mennyire van közel? A tanítványainak ugyanezt mondta. Azt mondta nekik, hogy menjetek el, és ezt hirdessétek. Elközelített a mennyek királysága. A mennyország. Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket üzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az erszínyetekbe, se utitáskát, se két ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Emlékeztek, ezekről beszéltünk az Isten királyságának a helyreállításakor, bizony ott van a gyógyulás, a szabadulás, a jólét, Isten gondoskodása. Nem a külgazdagságról beszél Jézus, hogy akkor sporttevékkel fogtok itt mászkálni, meg nem tudom. Azt mondta, hogy nem kell semmit magatokkal vinnetek, mert minden szükségletekről gondoskodni fognak mások. Tehát magyarul jólétben lesztek, meg fogtok elégedni. Amire szükségetek van, azt megkapjátok. Ezt mondta Jézus, hogy erről beszéltünk, tehát ezt most csak ismétlésként mondom el, hogy körülbelül ez volt a téma. De hogy itt az Isten királyságát kellett hirdetniük ezeknek az embereknek, és közben tapasztalták az Isten királyságát. És másokhoz is közel vitték ezt. És hogy tényleg erről volt szó, azt látjuk, amikor Jézus egy ördögöt űzött ki, egy néma ördögöt, démont, konkrétan azt mondja, hogy démont, akkor azt mondja nekik, hogy ha pedig én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága. Hoppá! Tehát, hogyha Jézus 2000 éve azt mondta, hogy már közel van, sőt, azt is mondta, hogy már elérkezett hozzátok, akkor hogy van az, hogy mi még mindig azt mondjuk, vagy egyesek azt mondják, hogy de jó lenne Isten király, de jó lenne majd, ha az Isten királyság, majd a mennyországban leszünk. Hogy van ez? Nézzük csak tovább. Lukás 17-ben olvassuk ezt, amikor Jézust megkérdezték erről. Tehát, hogy itt mondott Jézus, beszélt itt össze-vissza, hogy már közel van, meg már eljött, és akkor már a farizeusok nem bírtak magukkal, már megkérdezték Jézus, hogy akkor most már akkor elég volt ebből. Most akkor már mondd meg nekünk végre, hogy mikor jön el? Mikor jön el az Isten királysága? És Jézus ezt felelte nekik. Az Isten királysága nem szemmel látható, hogy jön el. Nem mondják majd, hogy íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten királysága bennetek van. Húha! Lehet, hogy már el is jött az Isten királyság. Sokan nem tudnak róla. Csak várják. Van egy nagyon érdekes történet Márk evangéliumában, egyébként több evangéliumban is fel van jegyezve, de most innen olvasom, Márk 9-ből, amikor Jézus felvitt néhány tanítványát egy hegyre, és ott történt vele valami. És előtte ezt mondta, bizony mondom nektek, hogy vannak némelyek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten királysága eljött hatalommal. Húha, ez mikor is volt? Körülbelül csak kb. Mikor is volt ez? Kb. 2000 évvel ezelőtt, és azok az emberek, mondjuk akiknek ezt mondta Péter, Jakab meg János, ők tudtommal meghaltak. Ti is úgy tudjátok, hogy ezek az emberek már meghaltak? Ti is úgy tudjátok, hogy ezek az emberek meghaltak? Mindenki úgy tudja, tehát ezekről azért vannak feljegyzések. Egy közülük már a Biblia feljegyzései szerint meghalt Jakab, őt Heródes végezte ki. Péterről pedig Jánosról a hagyományból tudjuk, hogy körülbelül mikor, meg hogyan haltak meg. És valószínűleg a többiek is meghaltak, akiknek ezt hallották. És maga Jézus azt mondja, hogy nem ízlelik meg a halált, tehát meg fogják ízlelni a halált. De valami történik, míg pedig előtte. Mi történik előtte, mielőtt ezek az emberek meghalnak? Mit olvastok? Eljön Isten királysága, és ők pedig, és ők meglátják ezt. Tehát ők ezt fogják tapasztalni. Ekkor lehet, hogy már tényleg eljött. Tehát ez 2000 évvel ezelőtt volt, ezek az emberek meghaltak, és azt mondja Jézus, hogy még a haláluk előtt ezt meg fogják tapasztalni. Hát ez nagyon érdekes. A történet végén, ugye Jézus felment a hegyre, ott elváltozott előttük, beszélt Mózessel, Illéssel, és mikor jöttek le a hegyről, mondott nekik egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondta nekik, hogy amikor a hegyről lejöttek, megparancsolta nekik, hogy addig senkinek sem mondják el, amit láttak, amíg az emberfia fel nem támad a halálból. Hát ez megint csak egy segítség arra, hogy valahogy ezt időben el tudjuk helyezni. Tehát azt mondja Jézus, hogy meg fogják látni a haláluk előtt, jó, a haláluk előtt, de mikor? Körülbelül mikor? Tehát mikor lesz ez aktuális, amit ők ott a hegyen tapasztaltak? Mikor? Mit mond Jézus? Mikor lesz erről érdemes beszélni? Hogy? Miután feltámadt a halálból. Tehát valamikor ez, hogy meglátják, hogy az Isten királyság eljött hatalommal, ez valamikor azután lesz aktuális, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tehát itt már valahol közeledünk a célhoz, és közvetlenül már azon a héten, amikor Jézus megfeszítették, meghalt, eltemették és utána feltámadt, tehát ezen a héten már Jeruzsálemben volt Jézus, és egy nagyon-nagyon érdekes kijelentést tett. János evangélium jegyzi ezt fel, 12. fejezetben, 31.-32. vers. Azt mondja, most történik e világ elítélése, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha fölemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Csak egy keresztkérdést, tudjátok, hogy mit jelent az, hogy Jézus fölemeltetik a földről? A kereszthalál talán nem olyan egyértelmű, aki nem ismeri annyira a Bibliát. A következő vers megmagyarázza, hogy ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, hogy milyen halállal fog meghalni. Tehát ez egy kifejezés volt abban az időben, hogy fölemelik a földről. Ugye a keresztet eldöntötték, és akkor így felállított is úgy. A rászögezett embereket így állították fel. Tehát ez a fölemeltetni a földről, ez egy ilyen szép kifejezése volt ennek a kivégzési formának. Oké, tehát megint csak mire utal Jézus? Mi ez a most? Mikor történik ez a nagy változás? Valahol a halál a környékén van. A felemeltetés, tehát hogy a kereszt halálára utal. És azt mondja, hogy akkor mindeneket magához vonz, mert eddig hol van mindenki? A másik oldalon, kinek az oldalán? Így van, a világ fejedelme alatt. Nagyon jó, tehát akkor álljunk már meg egy pillanatra, hogy miről is beszél itt Jézus? Mi a témája? Azt mondja, hogy most történik meg a világ elítélése, és most vettetik ki a világ fejedelme. Mit jelent az, hogy fejedelem? Mit csinál egy fejedelem? Uralkodik! Hol szokott egy fejedelem uralkodni? Az országában, a birodalmában. Nagyon jó. Hogy mondják azt, amikor egy fejedelem uralkodásának véget vetnek, kivetik. Hogy mondják ezt? Máshogy. Volt már ilyen a történelemben? Hallottatok már ilyenről? Ceausescu. Így van. Pucs. Ismeritek ezt a szót, hogy pucs? Vagy forradalom, nagyon jó. Tehát van a pucs, meg van a forradalom. Mi a különbség a kettő között? Fú, ez nehéz kérdés, igaz? Hát attól függ. Hogy? A forradalom az általában katonai, és nagyon sokszor a néptől fakad, tehát alulról jövő kezdeményezés. A pucs meg általában valamilyen vezető, így van, tehát valamilyen vezető konkurencia, vagy hogy szokták ezt mondani ilyen? Hát igen, tehát egy másik befolyásos vezető elveszi a hatalmat az éppen aktuális vezetőtől. Jó? Tehát az a lényeg, hogy megbuktatják az adott politikai vezetőt. És olyankor mi következik ebből? Milyen utána? Egy új rendszer jön. Egy új rezsim következik, egy új hatalom áll fel, egy új rend jön létre. Tehát ilyen nagyon sok van a történelemben, még a Bibliában is. Hogy megpucsoltak egy vezetőt, megölték, lemészárolták, kivégezték, fellázadtak ellene, stb. Tehát volt már ilyen, csak a Biblián belül is egy csomószor. A történelemben meg tele van ezzel, hogy egyik a másikat követte. Figyeljétek, hogy Jézus itt ugyanerről a témáról beszél. Azt mondja, hogy most történik e világ elítélése, és itt nem akármiről beszél, hogy elítél az egész világot, hanem konkrétan mit ítél el? A világ vezetőjét. Aminek mi lesz a következménye, hogyha őt elítélik? Szerintetek mi a következménye ennek? Trónfosztás, nagyon jó, és utána mi lesz? Egy új vezetés lesz, majd a kivégzés az később lesz. Egy új vezetés kezdődik. Tehát Jézus itt arról beszél, hogy most történik valami, és ez a valami, ez egy forradalom. Vagy ahhoz hasonló. Az a helyzet, hogy a Biblia leírja ezt az eseményt profétikus képekben. Jelenések könyve 12. fejezetében leírja azt, hogy miután Jézus elragadtatott a mennybe, ezután ezt írja. Jelenések 12.7-ben. Ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is hadakozott, és az ő angyalai is. Na hát ez az, amiről Jézus beszélt, hogy na most van itt a világ fejedelmének a kivettetése. Azért tudjuk, hogy ez arról szól, mert a következmény az az, hogy a sárkánynak nem maradt több helye a mennyben. A sárkányról megmondja egyébként, hogy Sátán. Ő az ördög, és a Sátán az a régi kígyó. Tehát ő egy személy, tehát nem egy valódi sárkány kell elképzelni, és ez csak egy jelké. Mihály pedig azt jelenti, hogy aki olyan, mint Isten. Ki az, aki olyan, mint Isten? Ő az ő valóságának képmása, dicsőségének visszatükröződése. Jézus az, aki legyőzte Sátánt. Tehát ez nem valami angyal győzte le Sátánt, hanem maga Jézus Krisztus. És ennek a nagy ütközetnek, hát most itt nem valami fizikai adok-kapokra kell gondolni, hanem Jézus ott a kereszten azt mondja, hogy ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát ott történt valami, ami miatt Sátán jogvesztetté vált a mennyben. De nem akárhogyan vált jogvesztetté, hanem milyen minőségben vált jogvesztetté. Mit mond Jézus? A világ fejedelme. Látjátok, hogy a világ fejedelmeként vált jogfosztottá? Tehát nem az életét vesztette el, a pozícióját vesztette el. Oké. Na mi lett ennek a következménye? Jelenések 12.10. Egyébként az egyik kedvenc igeversen bevallom nektek. Ez ennek a következménye. Tehát levettetett Sátán az angyalaival együtt, és utána megtörténik az új világkormánynak a kihirdetés. Figyeljetek jól! És nagy hangot hallottam a mennyben, amely ezt mondta. Most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje, és az ő királysága, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett a mi testvéreink vádlója, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Szóval mikor is történt ez? Hát valamikor a kereszt után. Tényleg megtörtént ez? Elhisztek, hogy ez megtörtént? Egyébként igen, majd meg fogom mutatni azt is. Tehát azt mondja, hogy most jöttél, mi minden jöttél, miket mond? Az üdvösség, erő, a királyság és Krisztus uralma. Mindeközben a földön mi történt? Tehát Péter apostol kapott erről egy kijelentést, erről a mennyei eseményről, és elmondta az embereknek. Apostolok cselekedetei 2. fejezetében van ez leírva, 32. verstől olvasom. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindjárt tanúi vagyunk. Miután tehát az Isten jobbjára felemeltetett, és megkapta az atyától megígért Szent Szellemet, kitöltötte azt, amit most látjátok és halljátok is. Bizonyosan tudja meg azért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Mit jelent az, hogy Jézust Úrrá tette Isten? Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e, mert olyan könnyen kimondjuk ezt a szót, hogy Úr Jézus, meg Úr, meg Krisztus, meg Jézus Krisztus. Tudjátok, mit jelent ez a szó? Mit jelent ez a szó, hogy Krisztus? Ki az, aki tudja? Felkent, oké, felkent, már egy kicsit közelebb vagyunk. Ti felkentek vagytok? Szoktatok találkozni felkentekkel így a világban? Hallottátok meg ezt a szót? Mit jelent ez a szó, hogy felkent? Oké, papokat, prófétákat, királyokat kenték fel a szolgálatra. Itt most milyen felkentként beszél róla? Mind a három egyben, és mi az, ami ki van emelve ezek közül? Azt mondja, hogy pap, azt mondja, hogy úr. Tehát nem proféta, nem pap, az is, de itt most nem ezt hangsúlyozza. Mi az, amit hangsúlyoz? Az, hogy úr. Mit jelent az, hogy úr? Joe mondta, igen, király. Tehát az úr, az uralkodik, igaz? Egy úr az uralkodni szokott. Tehát nem arról van szó, hogy tessék, uram, fáradjon be, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nem ilyen udvarias formában beszél Jézusról, hanem az ő pozíciójáról beszél. És azt mondja, hogy az Isten jobbjára felemelte. Tehát egyébként ott kihagytam egy részt, ott idézi a 110. Zsoltárt, ahol pontosan erről beszél, hogy az Isten az ő jobbja felől leültette Jézus. És azt mondja, hogy míg az ellenségeidet lábaid alá nem teszem sámú, egyébként ezt fogom is nektek mutatni majd. Itt van a Zsidók 10-ben, idézi szintén ezt a Zsoltárt, de még nem akarok előre szaladni. Tehát azt mondja Péter, hogy ez mikor történt? Mikor lett Jézus úrként beiktatva? A feltámadása után. Honnan tudjuk, hogy be lett iktatva úrként? Honnan tudhatták ezek az emberek, hogy Jézus Krisztus úr? Így van, amit láttak pünköskor. Tehát az, hogy Jézus kiárasztotta a Szent Szellemet, és ezt mindenki látta ennek az eredményét, azt mondta Péter, hogy ez a bizonyíték annak, hogy itt egy hatalomváltás történt. És Jézus Krisztust beiktatták, mint uralkodót a mennyben. Egyébként erről beszélnek még, maga Jézus is erről beszélt, amikor a feltámadása után közvetlenül a mennybe menetele előtt azt mondta a tanítványok, Máté 28:18, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Hát ezt hogy mondanátok más szóval, egy szóval? Ez a teljhatalom, nem? Tehát, hogy a minden hatalom menjen és földön, az övé, az teljhatalom. És Zsidók 10 egyébként idézi ezt a 110. Zsoltárt, azt mondja, ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült, és ott vár, amíg ellenségei a lába alá vettetnek zsámoljul. Ez szó szerint a 110. Zsoltárnak a proféciája róla. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kép Jézusról. Én nem ezt a képet tanultam róla, de a Biblia ezt mondja róla, hogy ő mit csinál most a mennyben, és hogyan vár. Ül. Ő ott ücsörög a mennyben, az atya jobbján. Miért? Szerintetek miért? Mert elvégezte a munkáját. Kell még valamit Jézusnak tennie? Igen? Ez hol olvasott? Hol? Én nem azt olvasom. Azt mondja, hogy addig ül, amíg be nem megy főpapként a Szentek Szentjébe. Én nem ezt olvasom itt. Ezt nem. És akkor előtte vettetnek az ellensége a lába alá? Hát itt mit olvasol? Mit olvasol? Meddig ül ott? Meddig várott? Aha, amíg az ellensége a lába alá nem vettetnek. Mennyi ellenségről van szó, tudjátok? Ezt nem mit írja, mint 1 Korintus 15-ben konkrétan leírja, hogy meddig tart ez. Ez az ücsörgés. Tudja, ki az, aki tudja? A halál az utolsó ellenség, így van, pontosan. Tehát azt mondja, hogy az utolsó ellenség a halál. Tehát ez egészen addig tart, amíg el nem jön Jézus a feltámadáskor. Addig ücsörögni fog. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kép, én tényleg nem ezt tanultam. Én is ugyanazt tanultam, mint te, Peti, hogy hát majd azért a Szentek Szentjében ott még fog egy kicsit dolgozni. Nem ezt mondja a Biblia. Azt mondja a Biblia, hogy ott vár, készen van minden, és most ő ott uralkodik, győztes úrként. De mi ennek az egésznek a lényege? Pál apostol ezt így a Kolossi levélben, rögtön az első fejezetben, 12.-13. versben, adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Mi ez a szent? Ez olyan nagyon patetikusan hangzik, hogy a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Hát hogy azt gondolna az ember, hogy hát ez majd ott a mennyország, majd ott minden ilyen világos lesz, meg minden. Erről beszél Pál? Figyeljétek meg, mit mond. Aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának királyságába. Mikor lesz ez a királyság? Mikor lesz ez a királyság? Mondjátok már ki, hogy rossz a kérdés! Mióta van ez a királyság? Na, így a jó a kérdés, igaz? Ha? Pünkösd óta, ugye erről beszélt Péter. És mi mikor kerülünk ebbe a királyságba? Jövőben? Mit mond Pál? Azt mondja, hogy kiragadott és átvitt. Tehát most akkor egy kicsit próbáljuk újraértékelni ezt a mondatot, hogy de jó lenne már a mennyországban lenni. Hát az a helyzet, hogy aki szeretne a mennyországban lenni, az nem keresztény. Mert a keresztények hol vannak? Ami egyébként a mennyek királysága is, meg a mennyország, és itt minek nevezi? Az ő szeretett fiának királysága, mert hogy ő a megbízott úr ott. Úrrá és Krisztussá tette őt Isten az ő királyságában. Tehát pünkösd óta ez a helyzet, ez a szituáció. Az lehet, hogy nagyon sokan erről nem tudnak, de történt itt egy óriási nagy változás. Egy forradalom, egy új világrend. És ez a királyság, ez diadalra fog jutni. És ez az, amiről szeretnék beszélni még a hátralévő időben, hogy hogyan. Hogyan? Tehát ez a kijelentés, ez a nagy bejelentés megtörtént a mennyben, pünköskor, hogy most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje, és az ő királysága, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett a mi testvérénk vádlója, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Figyétek meg, hogy folytatja. De legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük beszédével, mert nem kímélték életüket, mint halálig. Szerintetek ez majd a jövőben történik? Vagy ez ilyen majd a mennyben, majd a halál után tapasztal, hogy lesz ez a győzelem? Mikor van ez a győzelem? Nagyon jót mondtok, tehát pünkösd óta, meg múlt időben mondja, hol történik ez a győzelem? Jó, nem egyértelmű a kérdésem. Tehát nem fogok most jelenések magyarázatba belemenni, hosszú lenne. Jelenések könyve bemutatja Sátán erőit, és azt mutatja be, ott bemutat fenevadakat, meg mindenféle kényszerítő eszközt, meg a fenevad bélyeg. Erről most nem akarok beszélni. És arról beszél, hogy lesz egy csoport, akik győzedelmeskednek a fenevadon, meg a fenevad bélyegén, meg ezeken a dolgokon. Hol történnek ezek a dolgok? Jó, nem egyértelmű a kérdés. Itt ezen a földön történnek, igaz? A mi történelmünkben, a mi időnkben történnek. Hol van ez a győzelem? Hol történik a győzelem? Az is itt ezen a földön történik. És az a helyzet, hogy tudjátok, hogy mi ennek a győzelemnek az oka? Mit olvastok itt? Igen? Oké, nagyon jó, mind a kettő jó. Tehát ezek a dolgok, hogy a bárányvér, a bizonyságtétel beszéde, meg nem kímélték az életüket, mint halálig. De mi az alapja ennek a győzelemnek? Jó, amit mondok, Krisztus az uralkodó, így van, a hit, igen, az már ahogyan ezt megvalósítják, de az alapja ennek az, hogy történt egy hatalomváltás. Tehát, hogyha ez Isten királyságát valahogy a jövőbe tesszük, akkor soha nem fog győzni. És megmutatom nektek, hogy mik ezek a dolgok, amiket konkrétan elmond itt. A bárány vérrel, meg bizonyságtételük beszéde, nem kímélték életüket, mint halálig. Ez hát most ilyen nagyon elvontnak tűnik, de nem az. Maga Jézus beszélt arról, hogy hogyan lehet az ő, mit jelent az ő vére. János 6. fejezet, 56. meg a 63. versét olvasom. Azt mondja, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. Konkrétan hogyan van ő bennünk? A szellem által. Ugye azt is mondja, másik, most sok mindent idézhetnék, de azt is mondja, aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van. És a szellemről mondja ezt, a szellem az, ami megelevenít, ami életet ad. A test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket mondtam nektek, szellem és élet. Akkor hogyan győznek ezek az emberek a bárány vérével szerintetek? Mit jelent az, hogy ők a bárány vérével győznek? A gyakorlatban mit jelent ez? Az ő élete hol van? Bennünk van az ő élete. Tehát a győzelemnek, annak a győzelemnek a kulcsa, hogy legyőzik emberek ezen a földön Sátánnak a mindenét, megbuktatják ezen a földön a Sátán királyságát, annak az első kulcsa, hogy bennük van Jézus élete. Bennük van Jézus szelleme. Ezért imádkozott Jézus. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Jézus milyen dicsőséget kapott az atyától? Az atya szellemét, így van, és egyébként meg, amikor megkapta az atya szellemét, akkor mi történt vele? Megdicsőült, és mi lett vele utána? Hát ezt olvastuk az előbb. Minden hatalmat megkapott. Nagyon jó. Mindenütt jelen valóságot, nyilván mi nem vagyunk mindenütt jelen, de az Isten királyságát elkezdte. Elkezdett uralkodni ebben a királyságban. És azt mondja, hogy ő azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Tehát Jézus élete az első kulcs, és ez egy jövőbeli dolog. Ez majd, talán, kell érte, mit kell érte tenni? Kell érte küzdeni? Fáradozni? Törvényt tartani? Mit kell érte tenni? Majd erre visszatérünk a végén. A bizonyságtétel beszéde. Mit jelent a bizonyságtétel beszéde? Beszél Pál apostol a beszédről. Beszélésről van szó, tehát nem egyszerűen leírt szavak, vagy gondolatok, szép elméletek, tantételek, nem erről beszél. Kimondott szóról van szó. Kimondásról van szó. Azt mondja Róma 10-ben Pál 8. verstől, de mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van. Mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk, mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, mit is jelent, hogy Úrnak vallod Jézust? Álljunk meg egy pillanatra. Hogy? A te életedben? Ez lehet, hogy igaz, ezt tanultam én is. De mit olvastunk most, hogy mit jelent, hogy Jézus Úr? Hol király? Mindenek felett Úr. Egy új királyság, egy új világrendnek az uralkodója. Már most. És teljhatalmat gyakorol. Hát azt mondja, hogy egyébként igaz, hogy az életem felett is, de hogyha csak az én életem felett Úr, hát azért úgy a többi dologban, hát ki tudja, hogy most ő neki mennyire van befolyása azokra a dolgokra, amik az én életemen kívül vannak. Akkor nagyon kicsi Úr lenne, ha csak az én életem felett Úr. Mindamellett ez igaz, de ettől sokkal többről van szó. Ha Úrnak, ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mit jelent üdvözülni? Ez egy fogós kérdés, ezt most többen is feltették nekem a héten. Átmenni a királyságban, nagyon jó. Egyébként mi az, hogy üdvözül? Ez is egy ilyen teológiai szakkifejezés, nem szeretem ezeket. Mit jelent üdvözül? Örök életet elnyelni, mikor? Most, nem majd! Üdvözülni azt jelenti megmenekülni, megszabadulni, meggyógyulni. Tehát az, hogy üdvözülsz, ez nem azt jelenti, hogy majd valamikor majd beléphetsz a mennykapun, talán beslisszolsz úgy kicsit vigyeskedve, mint ahogy általában itt a világban szokták. Nem! Üdvözülni azt jelenti, hogy meg vagy mentve. Megmenekültél! Megmenekült át! Azt mondja, hogy kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába. Tehát ez egy megtörtént dolog az életedben. Ha újjá vagy születve a keresztény, vagy majd erre ki fogok térni. Azt mondja, hogy ha te megvallod a hit beszédét, akkor te megmenekülsz. Meg vagy mentve. Meg tudod tapasztalni mindazt, ami Isten országában ott van. Azt mondja, mert szívvel hiszünk, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. Hát ezt többféleképpen is lehet fordítani az üdvösségről, vagy üdvösségre, vagy üdvösségért. Én azt gondolom, hogy mindegyik igaz. Hát ez nem pusztán arról, az is igaz, hogy szájjal teszünk vallást arról, hogy ez egy megtörtént dolog az életemben, hogy én meg vagyok mentve, de az is ugyanúgy igaz, hogy amikor én ezt kimondom, figyeljétek csak, mit mond, hogyan győzték le? A bizonyságtételük beszédével. Tehát a hit beszéde az a győzelemnek az eszköze is, az útja. És olyan dolgokat mondunk ki, amiket szeretnénk. Mit jelent a hit beszéde? Most ez egy keresztkérdés. Olyan dolgokat mondunk ki, amiket szeretnénk, amikre vágyunk? Ezt jelenti a hit beszéde? Mit jelent a hit beszéde? Hogy? A nem látott dolgok valósága, oké, ettől még konkrétabban szeretném. Amire ígéretet kaptunk, még ettől még szeretném egy kicsit. Fejtsétek ezt ki. Mi a hit beszéde? Mit mond valaki, aki a hit beszédét szólja? Így van. Olyan dolgokat mondunk ki, amik már megtörténtek, amik már valóságosak. Honnan tudjuk, hogy valóságosak? Honnan tudom, hogy már az enyém? Mert ő azt mondta. Így van. Isten igéje az alapja a hitbeszédének. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten igéje, ami le van írva, és Isten igéje az is, amit kijelentésként kap az ember. Profétálásban. Hát minden Isten igéje profétálás tulajdonképpen. Szóval, ahogyha ezt szóljuk, akkor tapasztalni fogjuk az Isten országát, tapasztaljuk a megmenekülést. És a harmadik dolog, amit Jelenések könyvében mond, hogy nem kímélték életüket, mint halálig. Erről is beszélt Jézus, erről is kell beszélnünk. Lukács 9-ből idézem, 23. verstől. Azután azt mondta mindenkinek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem, az megtartja azt. Akkor most szeretnék még egy keresztkérdést feltenni nektek. Tudtok-e valamit tenni az üdvösségért? Attila már rákapcsolt a gondolatomra. Tudtok-e valamit tenni az üdvösségért? Látom, sokan azt mondják, nem. Valaki csóválja a fejét. Hogy? Megkeresztelkedni. Megkeresztelkedni víz és szent szellem által. Oké, erre majd visszatérünk. Egy dolog a döntés. Az a baj, hogy a magyar fordításban az üdvösség szó, ez annyira le van járatva. Tehát ez egy kiüresedett, jelentés nélküli szó, ami körülbelül azt jelenti, hogy majd a mennybe megyünk. A legtöbb ember számára ennyit jelent ez a szó. Tudjátok, hogy itt is ez a szó áll? Tehát nyugodtan lehetett volna úgy is fordítani, hogy aki elveszti az életét, én értem, az üdvözíti azt. Meg ugyanúgy, aki üdvözíteni akarja a maga életét. Tehát aki meg akarja tartani, meg akarja menteni a saját életét. Lehet, hogy pont nem az a szó, de más evangéliumban is idézi ezt. Szóval a gondolat az itt van. Hát egyrészt nem tudod magad megmenteni, de van, amit tehetsz azért, hogy megmenekülj. Mit tehetsz érte? Nem az, hogy nem akarsz megmenekülni. Nem ezt mondja, hogy nem megmenekülni akarsz, hanem mit nem akarsz. Saját magadat megmenteni, vagy nem a megmentésről beszél, hogy erről már beszéltünk így a királyság kapcsán. És erre vissza fogok térni erre a gondolatra. Emlékeztek, hogy mi jött be az embernek az életébe, amikor a bűn esett által kiesett az Isten királyságából? Mi az, amit minden ember akar? Magának kedvezni. Hogyan? Mit csinál az ember? Hogy? Öngondoskodás. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ugye a saját feje után. Oké, mondjatok még példákat. Mit csinál az ember? Takargatja magát. Ettől konkrétabban ez most még mindig csak jelképesben. Éli a saját életét. Hogyan gondolkodnak az emberek? Mit jelent ez, hogy meg akarja tartani a maga életét? Hogyan csinálják ezt az emberek a hétköznapokban? Hogyan? Mit csinál az ember? Dolgozik. Hogyan dolgozik? Hogy? Éjjel-nappal. Magáért dolgozik, vagy a családjáért is. Hogy tekintenek az emberek munkára, amit csinálnak? Tehárként, vagy kényszerként? Úgy tekintenek az emberek, hogy ezt nekem kell megcsinálni azért, hogy vagy azért, hogy túléljek, vagy hogy még több pénzem legyen. Mi van, mi a helyzet a kapcsolatokkal? Hát, háttérbe szorul. Hát. Most nem a munka kapcsán mondom. Egyébként hogyan tekintenek az emberek, a legtöbb ember a kapcsolataikra? Hát lehet, hogy a legtöbb ember valahol a saját boldogságát keresi a kapcsolatokban. Ugye erről beszéltünk, tehát ugye erről beszéltünk, hogy te epekedsz a férjed után, ő meg uralkodik rajta. Tehát mindenki mást akar abból a kapcsolatból kivenni. Mindenki kivenni akar valamit belőle. És nincs harmónia abban, hogy most ki mit akar, majd lehet, hogy délután megosztunk veletek egy tapasztalatot ezzel kapcsolatban. Nem a családunkban, hanem más dolog kapcsán csak kicsit hosszú lenni, úgyhogy most nem akarom elnyújtani. Tehát, hogy az ember magának akarja bebiztosítani, hogy nekem legyen megélhetésem, legyen valaki, aki ott van körülöttem, meg szeret engem, meg rámárasztja, ami neki van, és azért úgy próbálja az ember ezt visszapótolni valamilyen szinten, talán ilyen üzleti alapon, de ebből sose sül ki jó. És az ember meg akarja tartani, magának akarja az életet megcsinálni, hogy jó legyen. Ki az, aki nem akar boldog lenni? Tudtak ilyet, aki nem akar boldog lenni? Ki azt mondja, hogy hát én egy ilyen boldogtalan életet, amit én nem akarom. Aki azt mondja, hogy boldogtalan életet akar élni, az nem akar élni. Az inkább öngyilkos lesz, nem? Tehát minden ember boldogságra vágyik, minden ember akarja az életet, és magának akarja az életet megvalósítani. Erről már sokat beszéltem máshol, meg más keretek között, úgyhogy nem akarok vele több időt tölteni. De mit jelent akkor elveszíteni az élet Jézusért? Mit jelent nem kímélni az életedet halálig? Nem a saját életemet, én hát akkor is imélem az életemet, tehát hogy nem leszek robot, nem megyek át robotpilótába. Magam akaratát alárendelem. Szerintem nem ezt jelenti. Ez is igaz, de nem ezt jelenti. Egy másik életet engedek be, miért? Akkor segítek nektek. Miért akarják az emberek megtartani a saját életüket? Te akartad, mielőtt hívő lettél volna, nem? Miért akarják az emberek a saját életüket megtartani? Miért ők tekernek érte? Mert nem tudják, hogy van egy jó, ezt egy kicsit fejtsük már ki. Ez nagyon jó, ez igaz, hogy mindenki jobb, a jót akarja magának, és nem bízik másban, de egy nagyon alapvető probléma van, ami miatt akarják ezt az emberek, és tesznek érte, és erről szól az emberek élete, hogy ezt próbálják saját maguknak megszerezni. Miért? Mert nincs! Hát ez a magyarázat, mert nincs! Mert nincs, nem adott a dolog. Hiány van! Akkor miért nem akarják megtartani ezek az emberek, akikről Jézus beszél? Nem azért, mert tudják, hogy nincs. Hogy? Én érettem, oké, ez is igaz. Azért, mert van! Hát így van, ennyi az egész. Hát azért, mert van. Honnan van? Hol van? Krisztusban, és mondjunk már ki még egy szót. Hol van az a van? Bennünk, és? Hát mi az, amit elveszített az ember? Nem csak az Isten szellemét. De egész eddig erről beszéltünk. Segítek, jó? Az Isten királyságát veszített el az ember. Tehát azért van, mert az Isten királyságával mindent visszakap az ember, amire igazán szüksége van. És ezért mondja Jézus azt, hogy az megtalálja, megmenti az életét. Visszakerül az ember abba az állapotba, ahol minden van. Majd mindjárt megmutatom, újra visszatérünk ide, de ez annyira fantasztikus dolog. De ki az, aki ezt elmeri hinni? Tehát én mindig... Csak jelentkeztél, hogy te igen, igaz? Ámen. Dicsőség az Úrnak. Én akarom ezt hinni. Ebben akarok járni, ebben akarok élni. Tehát én mindig úgy gondoltam erre az igére, hogy hát, hogy Jézusért nagy áldozatokat kell hozni meg. De hogy is, hát nem erről beszél Jézus. Csak azt, arról mondja el, hogy te akar megvalósítani magadnak, mert ő mindent odaadott. És hogyha te lemondasz arról, hogy te akarod megvalósítani, akkor meg tudod tapasztalni azt, hogy átveszed ajándékként, kegyelemből, hit által. Tehát amit a győzelemről mond, ennek az Isten királysága az alapja. Ha az Isten királysága nem lenne már itt, akkor ezek az emberek nem tudnának győzni soha az életbe. Ők csak azzal fognak élni, ami már itt van, ami már rendelkezésre áll. Na nézzük tovább. Ez üzenet, ez fog szólni. Ezt nekem soha senki nem mondta el. Nem azt mondom, hogy soha senki. Nem ezt hallottam, amikor keresztényé lettem. Pedig azt mondja, hogy az Isten királyságának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon. Nekem nem ezt tanították. De Jézus azt mondja, hogy ez fog hangozni. És Jelenések megmutatja ezt megint csak egy képben, hogy ez hogy fog hangozni. Azt mondja, hogy hirdeti majd Egy angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. Mást fognak, más evangéliumot fognak a föld minden lakosának, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek hirdetni? Mint amit Jézus mondott? Mást fognak nekik hirdetni? Testvérek, amíg az emberek nem ennek a királyságnak a hírét, ennek a királyságnak a jó hírét hallják, addig nem az evangéliumot hallják. Addig nem az örökkévaló evangéliumot hallják. Lehet, hogy valami ahhoz hasonlót vagy töredékeset hallanak, de nem az örökkévaló evangélium. Mert az örökkévaló evangélium az az, hogy már eljött Isten országa 2000 évvel ezelőtt, és birtokba lehet venni, és vissza lehet kapni mindazt, amit elveszített az ember az Édenben. Ez egy jó kérdés mindenki számára, számotokra és számomra is, hogy meddig várod még. De jó lenne már a mennyországban lenni. Tudjátok mit, testvérek, én el akarom hinni, hogy én már a mennyországban élek. Én a mennyek királyságában élek, engem átvitt az ő szeretett fiának országába, és meg tudom tapasztalni mindazt, ami ezzel együtt jár. Én ebben akarok hinni. Én ezzel akarok győzni. Nem máshogy akarok győzni. Figyétek meg, hogy a győzelemben sehol nincs ott, hogy milyen törvényeket tartottak meg. Három dolgot mond, a bárány vér, ami Jézus élete, a bizonyságtétel beszéde, ami a hitnek a beszéde, és az, hogy nem kímélték életüket, mint halálig. Tehát elfogadták az ő saját önmegvalósításuk helyett azt, hogy Isten már mindent megadott nekik. És ebbe teljes mellszélességgel beleálltak. Ennyit mond róluk. Tehát nincs benne semmi olyan nagyon különleges, de azért senki nem mondja, hogy ez túl könnyű, mert különben már rég befejeződött volna a történelem. Nem olyan könnyű ezt elhinni. Ezért tartunk mi itt. De hiszem azt, hogy ebben van növekedés. És ezek az áldások, amiket a királysággal Isten nekünk adott, azt mondja róluk, hogy Efézus 1.3-ban, hogy az Isten minden, megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Tehát az ő királyságával ez mind a miénk. Ez nem egy jövőbeli dolog. Ezt mind meg tudjuk tapasztalni. Hogyan lehet ebbe belépni, ezt már említettétek. Lehet, hogy valaki még ezelőtt áll, akik itt vagytok, javarészt már túl vagytok ezen, vagy a másik oldalon vagytok, de aki esetleg ezt hallgatja, és felmerül benne a kérdés, hogy oké, én szeretnék ebbe a királyságba belépni. Szeretném ezt tapasztalni, hogyan lehet? Jézus egyértelműen megmondta ezt. János 3-ban, 3.-5. vers, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten királyságát. Ez nem az, megint csak mondom, tehát ezt sokan félreértik, hogy a mennybe nem tud bejutni majd. Nem erről beszél Jézus, az Isten királysága nem szemmel láthatóan jön el, az bennetek van, 2000 éve itt van ezen a földön, de ha nem születsz újjá, nem fogod tudni meglátni, nem tudod megtapasztalni. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten királyságába. Hát Jézus egyértelműen elmondta, hogy hogyan lehet ide bemenni, hogyan lehet átmenni ebbe az új világrendbe, ami már 2000 éve óta, vagy 2000 év óta működik, fennáll, és Jézus Krisztus ennek az új világrendnek az egyeduralkodó, teljhatalmú fejedelme. Pünköskor feltették ugyanezt a kérdést az emberek. Amit hallottak, szíven találta őket, és azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Péter pedig azt mondta neki, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Nem kell vezekelni, nem kell törvényt tartani, nem kell semmi extrát csinálni, meg kell térni, el kell fogadni az Istennek az ajándékát Jézus Krisztusban. És akkor megkapod a Szent Szellem ajándékát. És aki ezt elfogadta, és már átment ebbe a királyságba, ott óriási távlatok nyílnak meg. Egy növekedés a hitben, Krisztus megismerésében, megtapasztalásában, Kolossi levélben ezt írja Pál, Kolossi 2.6.7-ben. Azért amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne. Meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottak titeket. Tehát nem azt mondja, hogy kilincseljetek Istennél, meg kérjetek mindenfélét, amire vágytok. Mit mond? Hogyan működik ez a dolog? Hogyan fogadtátok el Jézust, az Urat? Ha? Hitáltal. Hogyan történt ez? Ezt most nem idéztem ide, a Róma levélben leírja ennek a folyamatát. Hogy történt? Ti hogyan fogadtátok el? Hallás! Nagyon jó! Tehát hallottátok Isten igéjét. Hallottatok valamit róla. Tapasztaltatok valamit belőle. Megízleltitek, hogy jó az Úr. És azt mondtátok, hogy akarok ebből többet. Igaz? Így volt? Nálam így volt. És azt gondolom, hogy ez egy törvényszerűség. Mert Pál is erről beszél. Hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát így fogadtuk el Krisztus Jézust, az Urat, hogy hallottuk azt, hogy valamit nekünk tennünk kell. Igaz? Ezt hallottátok? Így fogadtátok el az Urat? Vagy pedig úgy, hogy hallottátok, hogy Jézus tett értetek valamit? Ha? Na melyik? Az utóbbi. Először úgy. És akkor mit tapasztaltál, amikor azt hallottad, hogy neked kell valamit tenned? Pusztulás. Hát igen. Nagyon jó. Nem jó, de ez a törvényszerűség. De ez az őszinte beszéd. Nem. Amikor azt hallja az ember, hogy Jézus Krisztus Úr, az Urat fogadtátok el, hogy ő egy teljhatalmú, győztes, uralkodó, aki már mindent megcsinált, érted, és ül, ücsörög, és vár. Amikor így fogadod előt, akkor készen van minden. Ez a hit. És azt mondja, hogy na, így folytassad. Ahogyan elfogadtad, úgy járjatok ő benne. Ebben a hitben, ebben a királyság tudatban, meggyökerezve és benne fölépülve, megerősödve a hitben. Testvérek, ez az út, nincsen más út. Csak a hit útja működik. Bővölködve a hálaadásban. Semmi kuncsorgás. Miért nem kell kuncsorogni? Mert van, mert minden van. Akkor kellene kuncsorogni, ha nem lenne. De ha az Urat fogadtátok el, az azt jelenti, hogy minden van. Különben nem Úr, vagy nektek nem Úr. Úgyhogy van miért hálát adni, bővelkedve a hálaadásban, bőségesen van miért hálát adni. És azt mondja Példabeszédek 4.18, ez is egy kedvenc igém. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Aki a hit útján jár, az ezt tapasztalja. Egy folyamatos növekedés, világosodás, egyre több tapasztalat az Úrral, egyre többet látok abból az országból, annak a működéséből, annak a megvalósulásból a személyes életemben. Amennyit csak birtokba tudok venni hitáltal, azt mind megtapasztalni. Velem vagytok ebben. Dicsőség az Úr. Testvérek, mi egy új világrendben élünk. És én ennek az új világrendnek a képviselőjeként akarom élni. Az egész hátralévő életemet és az örökké valóságot. Isten tegye áldott az ügyét a szívetekben.